Urunk Istenünk, megvalljuk neked azt, hogy olyan sokszor nem is gondolnánk azt, hogy mások is figyelik, látják, érzékelik a mi cselekedeteinket. Mert azt tudjuk észrevenni, ami velünk történik, amit mi érzékelünk és mi állapítunk meg, és a kettő nem mindig ugyanaz. Bocsáss meg nekünk azért, mert hogy ez nem tudatos bennünk. Így köszönösen az életünket, tesszük a magunk is dolgait, vannak ötleteink, szeretnénk megvalósítani azokat, és közben eszünkbe se jut, hogy éppen a zsákutcába visz, vagy mibe torkollik bele. A lényeg, hogy mi jól érezzük magunkat, és megvalósítsuk a saját akaratunkat. De akkor, amikor szembe állítasz az igével, és az elcsendesedésnek, az elmélkedésnek ideje van, akkor kérünk, Urunk, bár fájdalmas, bár nehéz szembenézni, vagy talán életidegennek tűnik sokszor a Te igédnek figyelembevétele, mégis, Urunk, könyörgünk, ne hajt abba tanításunkat, figyelj ránk, ne mondj le rólunk, kérünk, hanem hadd érezzük, hogy itt vagy velünk, itt vagy, hogy figyelsz ránk, hogy nevelgetni akarsz bennünket, mint jó tanító. És fontos, hogy éppen hol tartunk a fejlődésünkben, kérünk, hogy ebben az adventben is, hogy tudjunk odáig fejlődni, hogy kimondhassuk, Te vagy élő Isten, Te vagy a mi Urunk, és mint gyermeket az Apa, úgy nevelgeted, úgy tanítgatod, szeretettel vezetgeted. Kérünk, formálj, alakítgass, hadd lássuk meg, hová vezet a mi utunk. Hadd lássuk meg, mit jelent jót tenni, és mit jelent az az igazi békesség, amely nem embertől való, amely tőled származik, és amely minden emberi gondolatot felülhalad. Urunk, ezt kérjük, ezt a békességet. Ne érdemeink szerint add, mert nincsenek olyanjaink, de mégis éreztest, láttasd, hallasd velünk a Te jelenlétedet, hadd akarjuk, hogy itt lehess, hogy veled együtt növekedhessünk, hogy Te legyél a mi útmutatónk, lélek által. Amen. Mivel advent első vasárnapja van, ezért mindig a legfiatalabbakat szoktam megkérni, hogy gyújtsák meg a gyertyát. Most is a legfiatalabbakat kérem meg, akik közöttünk vannak. Karola, most nem te vagy a legfiatalabb, egy kicsit a hátra nézel, de lehet, hogy majd a negyediket te fogod megnyújtani, jól van? Az első gyertya kiérzi magát a legfiatalabbnak. Én a lányokat sattom, bár személyigazolványt most nem látok, itt születési időn. De én a lányokat csatolok, gyertek lányok, akkor gyújtsátok meg, mind a ketten mondjuk egyikőtök gyufát, másik őtök a gyertyát, jó? Oké. Ez egy ünnepi pillanat. Oké. Remek. Na most Niki próbálkozik. Jó, több a kettő, mint az egy. Aha. Lehet, hogy éppen ilyen vizes. Aha, nem baj. Másoknak nem se sikerülne. Oké. Kitart. Remek. Nagyon jó. Köszönjük szépen, tegyétek le ide a gyufát, és foglaljatok helyet. Lányok bátrak voltak és kitartóak, nem adták föl, és látjuk azt, hogy az első gyertya ég. Ez azt jelenti, hogy áldás az első vasárnapjánál tartunk. A ige hirdetésre készülve újra a 301. dicséretünket énekeljük. A 301. dicséretünknek az 5. versét Igaz az Isten igéje, kivel él ember elméje. Az 5. verset énekeljük. Beliekhez írott leveléből a 14. fejezetből a 17. és a 23. verseket. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm, mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Ez az utolsó vers, ez eléggé merész kijelentés, mert ki az, aki mindenben megfelelne a hit mértékének, éppen ezért érdemes és izgalmas erről elgondolkodnunk. Hadd szóljak röviden arról, hogy tulajdonképpen mi is az igazi háttere ennek az alapvető szituációnak, amire Pál apostol válaszol. Az történik, hogy Pál apostol nagyon-nagyon régen tervez, hogy elmegy Rómába. Azért szeretne velük találkozni, mert gondoljuk csak meg, hogy már nagyon sok helyen vannak kisebb gyülekezetek, ahol ott járt Pál, beszélgetett asszonyokkal, az asszonyok jónak látták, hogy azért üljenek össze, mert hogy Isten igéjét tudják tanulmányozni. És akkor, mikor már egy ideje rendszeresen összejárnak egy ugyanazon időpontban, és az Isten igére figyelnek, akkor egyszerre alakul itt is, ott is egy-egy kisebb gyülekezeti mag, és az majd fejlődik, mint egy pici növény, amit mag voltában elvet az ember, és egyre inkább levelet hoz, majd pedig termést is ad. A sok kis gyülekezet után Pál apostol vágyik arra, hogy ne csak kisebb helyeken legyen egy-egy alapvető kis közösség, hanem menne lehetne a fővárosban, Rómában is, a római birodalomnak a központjában. Milyen nagy dolog lenne. És ott van a szívében ez a nagyon nagy vágy, Uram, te megadhatod, hogy a fővárosban is nem csak a római mitikus istenek, a legendák legyenek jelen az emberek életében, és nagyon sokáig könyörög. Uram, ha te akarod, tedd meg! És eljön a pillanat, amikor a fővárosban is lesz krisztusi közösség. Szépen fejlődik a közösség. Egyre többen vannak, de eljön a veszélyes időszak. Kezdenek már úgymond az ifjú korba lépni, már nem egy-két éves a gyülekezet, és kezdenek a nagy különbségek megmutatkozni. És ez mindig veszélyes, mert az ember, amíg ugyanúgy, ahogy a kicsi gyereknek örül, olyan szép, olyan bájos, olyan sokat eszik és jókat alszik. Kisgyerek még, nagyobb öröm, kisebb gond. Ugye milyen szépen gőgítsél, szinte hallom, hogy mond valamit. És elkezd nőni a gyermek, vagy akár a gyülekezet is. Már van önálló akarata minden tagnak. Valaki így gondolkodik, valaki úgy gondolkodik, elmúlik a gyülekezet is több mint 10 éves, és egyre inkább kijönnek a betegségek, a széthúzás. Én többre tartom magam, Az a másik gyengébb, erőtlenebb. Én tudom, hogy mire van szüksége a közösségnek. Te csak hallgass, te még nem jöttél régen, neked még nincsenek egyéni ötleteid. És egyre inkább jelentkeznek a nagy különbségek. És Pál apostol elszomorodik. Uram, nem ezt akartam. Olyan szépnek látszott minden, annyira jó volt rájuk nézni. Már itt a fővárosban is. Jöttek, ott voltak, többen is. De most, Uram, megint itt állunk, egy nagy krízis közepén. És elmondja Pál, hogy bizony, hogyan is kéne rendet tenni. Nem megsérteni senkit. Nem, úgymond, megbántani a másiknak az érzékenységét. Mert akkor nem jön. Meg akkor nem csak egy ember marad el, hanem a többi is. Nagyon nehéz. És azt mondja Pál, hogy pedig mindezt a gondot meg kell oldani. És a legnagyobb gond, ami nem csak Rómában, de előbb-utóbb minden egyes közösséget elér, ez pedig az, hogy vannak gyengébek, és vannak erősebbek, illetve akik magukat erősebbnek tartják. Valaki jobban szeret magát mutogatni, valaki meg azt mondja, hogy ó, hát én egy tehetségtelen vagyok, ó, hát tulajdonképpen meg se szólalok, érzem én azt, hogy nem vagyok én olyan át. Miben jön ez ki? Úrvacsora is van. És az úrvacsorák úgy telnek a gyülekezetben, hogy miután veszik a kenyeret és a bort, azután mindenki előveszi a maga kis ételét, nem rohannak el azonnal, hanem együtt maradnak, és valaki csak olyan keresettbet tud, vagy olyan csekélyebbet, vagy nem olyan pompásat és látványosat hoz. Valaki meg úgy szereti megengedni, és akkor többet hoz, remek művebbet tálal fel és kínál, és azért szereti, hogyha dicsérik. Azért úgy elviseli, hogyha azt mondja a másik, hogy még nem is ettem ilyet. Meg hát ugye ez a nagy kérdés, hogy ki mennyire elengedi el magát. Hát, hogyha van étel, akkor jó, ha csúszik utána valami, ami aztán ugye lesöpri a torkot. Valaki azt mondja, hogy hát, pajtás, nekem nem számít. Én most iszok, én kultúrívó vagyok. De mi van a másik, aki nem kultúrívó? Akinek gondot okoz? Nagyon nehéz kérdések ezek. És valljuk meg őszintén, hogy azért előbb-utóbb kiderül, ha sokat dicsérik az embert, akkor tesz róla, hogy még többet zsebeljen be a dicséretből. Ha azt mondják, hogy ezt jól tudja csinálni, testvér, hát én még annyi mindent jól tudok csinálni. És így vagyunk ezzel. És azt mondja Pál, hogy most már annyira elharapózott a nagyon nagy különbség, hogy most már muszáj, legkevesebb sértődéssel, de muszáj rendet rakni ebben a kérdésben. És sokan föl vannak háborodva. Ez egy olyan konfliktus, amiből nem lehet jól kijönni. Nem lehet azt mondani, hogy hát én tulajdonképpen nem is így gondoltam. Én nem ezt mondtam, én másképpen fogalmaztam. Nem. Ilyen olcsón nem lehet elintézni. Gondoljunk csak néhány szituációra, akár saját magunk között is. Nagyon nehéz. Mert valaki azt mondja, hogy én nem tehetem meg. Valaki meg azt mondja, hogy hát én se tehetném meg, de hát azért, ha végig gondolod, az ember csak igyekszik. És mi nem látjuk, hogy mi van e mögött. Csak az Isten tudja vizsgálni ezeket a gondolatokat. És nagyon nehéz. És mondjuk előszintén, hogy nagyon sok ilyen konfliktus volt közöttünk. Amikor rájöttünk arra, hogy hogyha teljes őszinte szívemből próbálnám magamat az Isten elé odaállítani, akkor rájönnék arra, hogy azért tényleg az Isten megítél. Hogy miről is beszélek? Arról, hogy nem egyformák vagyunk, és nem egyfajta családi helyzetből jövünk. Valahol több a gyerek, valahol nincs, valahol a nyugdíjt kell beosztani, valahol a plusz állás is, valahol az idő sem annyira bő és tágas, valahol meg nem számít. Nagyon sokfajta különbözőség van közöttünk. De akkor hogyan lehet? Páli bölcsességgel hogyan ad útmutatást erre nézve az Isten igéje? Azt mondja Pál, hogy legyen az mindannyiunk számára kiinduló pont, hogy az Isten országát építjük. Az Isten országa az, ami itt van közöttünk, központban, centrumban áll. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy számunkra, minden összegyülekezésnek, minden találkozásnak, Isten előtti odaállásnak, Isten tiszteletünknek, különböző alkalmainknak, bibliaórának, ima közösségünknek, szolgálati területünknek egy a központi témája, hogy itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. De valljuk meg, emberek vagyunk. És mi alatt Isten nem látható, de mi azok vagyunk. Már az gond, hogy kinek van szebben mosott ruhája, és kinek kevésbé. És ez így van. És ezt ne tagadjuk le. Már az is gondot okoz, hogy ki milyen kocsival érkezik, vagy nem érkezik kocsival. Nagyon nagy gondok ezek, és feszültségek. Kinek kellett nagyobb ajándékra, kinek kevesebbre. Kinek régebbi a cipője, kinek kevésbé régebbi. Nagyon nagy kérdések ezek. Azt mondja Pál, ne erre figyeljetek. Lássátok meg, az élő Isten nem a külsőt, a szívet vizsgál. A belső lelki, Istenbe való belekapaszkodás az, ami fontos ő előtte. És nem az, amit ti láttok, hanem a belső lélek elmentett embere. És azt mondja Pál, hogy az Isten országa nem a külsőségekben van. Ez is olyan nehéz. És itt nem csak arról beszélek, amit forintosítani lehet, hanem arra is utal Pál, hogy bizony gondolkodjatok csak el. Valaki úgy gondolja, hogy erős a hitben, mert ez is egy nagy kísértés. Amikor már nem csak a látható dologra beszélünk, hanem a láthatatlanokban is versengünk, nagyon-nagyon nehéz. Mert mondhatja az egyik, hogy én erős vagyok, és nekem nem számít. De ott van a másik, és ki tudja azt, hogy milyen kísértésből jön, hogy korábban mi jelentett számára gondot. El szoktam mondani. Már meghalt, volt egy barátnőm, akinek agydaganata volt annak idején, bele is halt. Együtt voltunk, én egyetemista, ő főiskolás volt, és elmondta azt, hogy ő egy olyan gimnáziumba járt, ahol úgymond már gimnazista korban nevelték ki a színészeket, tehát gyakorlatilag a színház által támogatott gimnázium volt ez, Debrecenről beszélek. És egész egyszerűen már a felvételi kor ilyen extravagáns, ilyen avantgárd embereket furcsa hajzattal vettek föl, mert már ők olyankor 14 évesen is egyéniségek voltak. És nyilván mennél inkább bejött a ifjú kor, 14-től 18 évig még inkább erősödtek egyéniségükben. Mondják ilyenkor, hogy a művészfajták. És amikor ez a lányka leérettségizett, és az Isten nagyon keményen belenyúlt az életébe, akkor egyik napról kiderült a másik napra, hogy az Isten nem engedi ezen az úton haladni. És én már később találkoztam az ő életében, amikor tanítónőnek készült, nem lett színész, tanítónő lett belőle, de fél évet tudott tanítani, és utána nagyon komolyan be is betegedett. Tehát a lényeg az, hogy amikor ő járt a főiskolára, akkor én már nem tudtam elképzelni, de bizony mutatott fényképeket, hogy ő milyen lányka volt, el sem tudtam róla képzelni, olyan művészfajta. Ha kellett, akkor a szoknya köldökig ért, ha kellett, akkor olyan hajzata volt, hogy még a saját anyja se ismerte meg, olyan művészfajta. És amikor az Isten megállította őt, akkor rájött arra, hogy mivel neki ez jelentette a múltját, ő látványosan megváltozott. És nem mondta azt másoknak, hogy neked is így kell tenned. Ő tudta nagyon jól, hogy honnan jön. Tudta nagyon jól, hogy ő milyen volt ifjú korában, hogy öltözködött. És éppen ezért szerette volna nem csak a család felé, de maga felé, és nem csak a barátok felé, de az Isten felé is kifejezni, hogy az ő élete tényleg gyökerestől megváltozott. És onnantól kezdve nagyon puritánul öltözködött, csak cokban volt a haja, mert szerette volna elmondani mindenkinek, hogy nekem szabadulás volt az életemben. Én már nem fogok visszamenni oda, ahonnan én eljöttem. De nem tette mások számára kötelezővé. És ugyanezt mondja Pál. Ne szabjuk meg senki felé, hogy ki mit eszik, ki mit iszik, ki mibe öltözködik. Az az ő felelőssége. De te, aki átélted az Isten szabadítását, éld meg a mindennapokban. Ez a fontos. Az, hogy szabadságod van inni vagy nem, te döntöd el, de vedd figyelembe, hogy körülötted emberek élnek, és lehet, hogy problémájuk volt ezzel. Ez nagyon fontos dolog. Ne ítélkezz, de lásd meg, az Isten nem véletlenül állított oda abba a közösségbe. Nem másoknak szab feltételt, hanem magad szabd az Isten igéjéhez. Ez a lényeg. Sokszor meg szokták kérdezni társaságban is, miért nem iszok alkoholt? Életemben nem ittam. Nem csak azért nem iszok, mert kékkeresztes vagyok, hanem azért se iszok, mert ez a minimum. Hogy a másikat segítem ebben. És nekem sokkal többet jelent, hogy egy kortyot nem iszok, mint hogy hiteltelné legyek a másik felé, mert az Isten sokat bízott rám. Volt olyan szituáció, hogy elmentem Csákberénybe egyházat látogatni, és hosszabbonnok a legjobb volt, a saját barátom, nem tudom hány éveset, Balázs Miklóssal voltam egyházat látogatni. Ki zavart, ordított rám a Csákberényi illetőségű református atyafi. Mert nem kóstolom meg az ő borát, és mondtam, ne haragudjon. Nem azért, mert nem szeretném. Nem azért, mert nem tisztelem magát. Isten előtt küt az esküm. És innentől kezdve nem másokat akarok hergeni, és nem mondom azt, hogy én jobb vagyok, mert nem iszok alkoholt. Miért teszem mindezt? Azért. Mert nekem Isten előtti estem, hogy ezzel segítem a másikat. Hogy lehet az Isten előtt feszes ital nélkül is megállni. És számomra ez fontos. És tudnék más példát is mondani, de Pál mondja, Isten országa Nem az evésről, nem az ivásról, nem az öltözködésről, nem a különbségtételről, nem a magunkat nagynak tartásról szól, hanem egy dologról szól. A Szentlélek általi munkáról bennünk. És mi köze van ennek az adventhez? Amikor elkezdődik az advent, akkor egyre inkább készülünk a karácsony örömére. Az áruházak is készülnek. Múltkor azt mondta nekem valaki, hogy egy világi ember, hogy na honnan tudjuk meg, hogy szeptember van, megjelennek a Mikulás csomagok. Mondjuk nem figyeltem meg, de lehet, hogy így van. Honnan tudjuk meg, hogy karácsony jön? Megjelennek a különféle polcokon, az üzletekben, a drágábbnál drágább dolgok, kivilágítva, szemmagasságban. Lehet így is készülni. Az ember számolgatja, hogy na, mennyi telik még, hány ajándékot kell venni, akkor körülbelül ennyire telik. Maximum bevezetem a másiknak, hogy hát most az idén nem lesz gazdag karácsony. Lehet így is. Én nem így készülök. Pál apostol arra tanít bennünket, hogy az adventben próbáljunk odafigyelni fokozottabban az Isten országának kincseire. Próbáljuk odafigyelni, és három dologban határozza meg: igazság, békesség és öröm. Mit akar mondani? Azt szeretné számunkra is kiáltani, így advent kapujában, hogy készítsétek magatokat, készítsétek a ti szíveteket, hangolódjatok rá, hallgatózzatok az Isten felé, érezzétek azt, mit akar nyújtani nektek. Kezdjétek megismerni őt, hiszen az ő vendégségébe készülődünk. Ő vár bennünket karácsonykor, mert hogy ő érkezik el felénk, jön a mennyből, leszáll, hívogat. Nem csak a királyokat várja, akik ott vannak és példát hajtanak ő előtte, hanem bennünket is vár. Az igaz szerénységében, tisztaságában, amennyire az Isten tisztaságot akar tenni a mi szívünkben, vár bennünket. És azt szeretné, hogyha erre a találkozásra tudnánk készülni. Erre való az advent, semmi másra. És amikor arról beszél Pál, hogy ne tartsátok egymás különnek, akkor azt akarja kérni tőlünk, hogy mindannyian különbözőek vagyunk. Az Isten valakinek ennyit ad, valakinek egy kicsit többet, valakinek egy kicsit kevesebbet, de a rész szerinti összeg a lényeg, ahogy matematikában is megtanultuk. Az összeg a lényeg, nem a rész összegek. És így bennünket, csőszieket is egy közösségbe akar hívogatni. És közösséget akar teremteni. És ez a világ, ez nem a pénzről beszél, mert aki a pénzről beszél manapság, megsavanyolik, és belekeseredik. És akkor, amikor a múltkor a két falu két polgármesterével beszéltem, akkor azt mondták, csodát ennyi pénzből, ennyi adósságból nem lehet csinálni. Mondtam, ezzel nem mondtak nekem se újat. De mi az, amit lehet csinálni maga szerint? Mondtam, közösséget épít. És azt mondták, hogy mi is ezt gondoljuk. A közösségépítés adventnek a nagy lehetősége. Örömben, békességben, nem egymáshoz méricskélem magamat, és nem keseredek bele, hogy nekem kevesebb van. Nem keseredek bele, hogy a másik megszól. Nem keseredek bele, hogy mit gondolnak rólam, mert nekem csak a kis szegénységem van. Hanem az advent igazi lényege. Az egység, nem a különbözőség, még nem a kétség. Az egység a lényeg. Hogy Krisztus itt van közöttünk. a maga nyomorúságával, a maga szerény körülményeivel, de a Krisztus általi békességgel. És higgyük el, hogy ez hiányzik manapság a világban. Ez hiányzik. Mert lehet mindenünk, a belső békességünk nincs. Én mindenkit hívogatok arra, hogy legyünk bátrak, és közeledjünk az Isten felé, és akarjuk őt megismerni, mert ő az igazi békesség, aki jött, és más nem tudott hozni, csak az Istennek a szeretetét és a közelségét, és ezt akarja továbbadni, és mindennek ez az alapja, mert hiába minden, amint szeretet és békesség és öröm. De ezek már a lélek általi gyümölcsök. És ebben az adventben lehetőségünk van. Lehetőségünk van odafigyelni. Tegnap elkezdődött az asszonykonferenciával. Ott tanítottak meg minket arról, hogy lehet könyörögni gyerekeinkért, unokáinkért, akik még semmit nem értenek. Hívogat az advent bennünket arra ma délutánra a család Isten tiszteletre összetartása. Nem tudunk aranyat és ezüstöt adni. János is megmondta, Péter is, aranyunk, ezüstünk nincs, azt nem nálunk kell keresni, azt máshol, banknál, vagy nem tudom hol. De amink van, azt tudjuk adni. A közösséget. A gyerekekben való örömet, ami a legdrágább kincs, az unokákat nézni. Hogy mi mindent megtanultak már. Gyönyörködni a fiatalokban, akik közül azért csak vannak itt presbiter társaim, akik mindig mondják, hogy hol laktak fiatalok. Néhány van, nem sok. Néhányat csak tudunk hívogatni. Jöjjünk! Hívogatunk a minden vasárnap délutáni gyertyagyújtásra. Önkormányzatnál. Ma például reformátusok vagyunk a házigazdák. Milyen nagy dolog ez? 9 éve itt vagyok, nem hallottam ilyenről. Nem hallottam, hogy első vasárnapon reformátusokat hívnák. Hívogatunk majd adventi délutánra, december 13-ától, esténként 17 órától. Beszélünk a misszióról és a békességről. És majd hívogatunk Szenteste, amikor gyerekek, fiatalok, szülők, nagyszülők, vagy akár dédszülők is ott lehetnek. Igaz a hideg templomban, de az Isten meleg szeretetében. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és lássuk meg, nagy kegyelmi ajándék, hogy itt van Isten. Ő még mindig itt van, bár ha emberek lennénk, már megmondjuk volna a saját magunkat. De az Isten még mindig itt van. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, könyörgünk Te hozzád. Hagyd a szívünket a Te tenyeredbe. És hagyd tudjunk hálásak lenni, Urunk. Hálásak azokért a szemekért, amik már megnyíltak. Rányíltak a valóságra. Urunk, annyi mindenen keresztül mentünk ebben az évben is. A nagy forróságokat bírtuk, talán úgy gondoltuk, hogy talán a szívünk nem bírja. Sok betegségen vagyunk már túl, de mégis, Urunk, advent kapujában állhatunk. Mindezt a Te kegyelmedből. Tudjuk azt, hogy nem az orvos bölcsességén múlik, nem a gyógyszer hatékonysága, hanem a Te kegyelmedből állhatunk meg. És kérünk, Urunk, hogy készíts bennünket arra a legnagyobb titokra, hogy megértsük, hogy Te közénk jöttél. Ott hagytad a mennyet, és lejöttél közénk ezekbe a mi villongásainkba, feszültségeinkbe, békétlenségeinkbe, szívünk állapotának tisztázatlanságába, Urunk. Ennek ellenére, amilyenek mi vagyunk. Megvallom én is, hogy milyen sokszor tartalak téged távol. De Te nem azt nézed, hogy mit mondok, hanem a szívemet.
azt nézed, hogy igen, kegyelmet akarsz adni. Mint ahogy a szülő sem haragszik meg a gyerekre, mikor rosszat tesz. Mert ismeri a gyermekét, és mindig tudja, hogy elég kitartással lehet nevelgetni, és jóra tanítani. Könyörgünk te hozzád, Urum, add, hogy felismerjünk, hogy felragyogjon előttünk a te békességet, az igazi öröm, az a szeretet, amit te hoztál el, amit nem lehet meghamisítani. És köszönjük neked, hogy adod, mert te bőségesen ajándékozó Isten vagy. Könyörgünk te hozzád, hogy amit mi emberileg elterveztünk, hisszük, hogy a te áldásod nyugodhat rajta. Mindazon, amit terveztünk, hozzád könyörgünk, Urunk, az adventi alkalmainkért. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy te legyél közöttünk lelked áldásával, a mai család Isten tiszteleten is. És könyörgünk, Urunk, hogy te légy, és te hívogass minél többeket a falu gyertyagyújtásához. És könyörgünk, Urunk, az adventi hétért, amikor egy héten áll, más és más szolgált szájából hangzik az evangélium. Urunk, különbözőek vagyunk. Különböző körülmények közül jövünk. Különböző vérmérséklettel. De te tudod igazán, hogy mire van szükségünk. A különbözőségből is te teremts egységet, és ne kétségeskedjünk e felé. Hadd lehessünk benned igazán szeretetet elfogadó és szeretetet nyújtó, másik embert tisztelő emberek. És könyörgünk, Urunk, hogy akik most nem tudnak itt lenni, kórházban vannak, betegséget hordoznak, vagy éppen valami tennivalójuk van, te vigyázz rájuk. Te adj számukra igazán benned való békességet és közelséget. Így tégy bennünket közösségé. És hagy tudjuk meglátni, hogy nem csak magunkért vagyunk felelősek, hanem a másikért is. És lehet, hogy szabadságunkban állna valamit megtenni, de ne tegyük. Mert a másiknak abból megkötözöttsége lehet. Urunk, könyörgünk, hallgass meg ki nem mondott imádságainkat. Itt így egyé bennünket, Úrunk. Jézus Krisztus nevében könyörögtünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké.